Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Ismét itt a Kazinci Ese, ezúttal Márta Bencével és Szabó Krisztoffal fogunk kibeszélni egy szerintem kicsit érzékeny témát. Nemzeti sajátosságok az újságírásban, vagy a kommentálásban, itt egy perélet lehet tenni a kettő között, és szerintem kezdjünk mindjárt a legkardinálisabb kérdéssel ezzel kapcsolatban. Szurkolhat-e egy újságíró, és ha igen, akkor meddig mehet el ebben?
Igen, ennek a beszélgetésnek szerintem valahol az volt az egyik ilyen magva, hogy beszélgettünk Tibivel, és megnéztem még nemrég a Még 50 perc című filmet, ami ugye a 2016-os EB-re való kijutásról szól, a magyar csapat belső életéről, és ugye az egész kor dokumentumfilm az valahogy 2011-ben vagy 2-ben veszi fel a fonalat, ahol hát még ott a románok elleni kiesés, meg 3-0, meg ezek az események voltak, és ugye a filmben alávágják az eredeti hangsávját ezeknek a viszonylag csúnya meccseknek, ahol olyasmi hangzik el, aminél nekem egy kicsit egy gyomorba szorult tehát egy ilyen csomóba szorult a gyomrom, amikor azt éreztem, hogy hát nem lehet ilyen csinálni gyerekek, hát ilyen nincs, hogy nincs ott egy védő. És hogy itt kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy eddig el lehet menni egy kommentátornak? És lehet a szurkolásnak egy ilyen vetülete? Mert hogy én egyébként azt gondolnám, hogy azzal szerintem semmi gond nincsen, hogyha egy kommentátor szurkol. De valahol a csapdája az, hogyha túlságosan elragadtatja magát, és hogy valahol ezen a kihívás, hogy azt mondod, hogy ne legyen teljesen egy oldalú ebben az elragadtatásban, és ne essen végletekbe. Tehát, hogy mondjuk vereségnél mondjuk persze fejezzen ki szomorúságot, de ne úgy, mintha ez egy ilyen mohácsba folytott muhi csata lenne. Vagy nem tudom, vesztes állásnál persze lehet aggódni, csak ne egy ilyen görcsös szorongás legyen, mint hogyha úristen, most minden az egész világ ezen volna. És nyilván fordított esetben is ugyanez, hogy a győzelemnél meg ne az, hogy akkor most mi vagyunk a világ urai. És aztán így elkezdtünk így gondolkodni más országokban, más nyelveken, miket szoktunk hallani, és hogy voltak egy ilyen kontrasztok, amiket tapasztaltunk.
Szerintem itt érdemes ketté választani a dolgokat, klubcsapatokra és válogatottakra. Mert a válogatottaknál én ugye újságíróként nem tagadom, hogy gyakran használom azt a kifejezést, hogy a mieink. Tehát meg sem próbálom elrejteni, hogy én valóban szurkolok az összes magyar csapatnak. Szerintem ez teljesen rendben van. Nyilván itt is megvan a határ. Tehát attól én is rosszul voltam mindig is, amikor ezt hallottam a kommentátortól, hogy hát te fölött most hunyjunk szemet, amikor valamilyen a magyarok számára kedvező, de téves ítélet született, azt nem szerettem soha, tehát úgy voltam vele, hogy tehát nem azt mondom, hogy a szart nevezzük a nevén, hanem azt mondom, hogy legyünk mindig korrektek. És akkor a másik választóvonal pedig az, ha a klubcsapatnak szurkol valaki nagyon látványosan, azt nem nagyon tudom elfogadni, és sajnos nem ritkán lát rá az ember példákat.
Itt ezzel kapcsolatban szerintem a klubtévék azok nagyon jó példát jelentenek, akár a válogatottakra is, mert ott is ugyanúgy egy ilyen együvé tartozást szimbolizál az, hogy mondjuk magyar nyelven a magyar válogatottat kommentálod, vagy éppen azt tudósítod újságíróként, szöveges formában, tévében, rádióban, akárhol. Én azt hiszem, hogy én is azt akartam mondani, hogy ezt ketté kell választani, de én máshol húztam meg a határt, mint ahol Benny húzta meg. Szerintem szurkolhat, és mi a 2022-es világbajnokságon a teljes terjedelemben minden egyes adás elé kerestünk, nem mindig találtunk, az adott nyelven attól a kommentátortól mondjuk gólközvetítést, amelyik válogatott éppen játszott akkor. És ezt azért is használtuk, mert nagyon jó hangulati jelen volt. Teljesen mindegy egyébként, hogy ez dél-amerikai, vagy ázsiai, vagy európai válogatottnak a kommentátora volt, mindenki megőrült akkor, amikor az adott ország gólját közvetítette, és sokkal inkább megőrült, mint hogyha mondjuk egy másik országnak a kommentátorát vágtuk volna be. Tehát ez a része ez a szenvedély, ez szerintem simán belefér. A határvonal az nálam is ott van, amit Benito mondott az előbb ezzel kapcsolatban, hogy ha a tárgyilagosságnak megy ez a rovására, akkor van ezzel probléma, és értem azt, amit mondasz itt a szorongással és az egyéb dolgokkal kapcsolatban. Ez meg a másik dolog, hogy a szurkolói attitűdöt a közvetítés során azt le kell vetkőzni, mert különben nem tudsz tárgyilagos lenni. Különben, hogyha ez a szorongás ez benne van, amit itt említettél, Krisz, hogy csak ezt ne, meg ez e fölött hunnyunk szemet, meg de jó lenne, hogyha ezt a lest elnéznék, az már szerintem bőven-bőven túlmutat azon, ami belefér egy újságíróként, akár még akkor is, hogyha örülünk annak, hogyha gólt szereznek a mieink, vagy a kedvenceink, ahogy mondtad.
De az érdekes, hogy itt választjátok szét. Én egy kicsit máshol látom ennek a határvonalait. Én valahol inkább abban, hogy ugye, mint kommentátor, te valahol egy olyan terméket próbálsz meg eladni, ami a meccs. És abban lehet, hogy ott van a te kedvenc csapatod, vagy válogatottad, de valahol annak a hangulatát neked kell átadnod, az egésznek, a globalice. És hogy az most vereség lesz, vagy győzelem lesz, vagy döntetlen lesz, az mindegy, neked igazából ezt kell valahogy tudni átadni. A gond ott van szerintem, hogy amikor nem feltétlenül a tárgyilagosság rovására megy, hanem amikor már kommentátorként olyannyira az egyik csapatnak a perspektívájából látod a dolgokat, hogy megszűnik létezni más perspektíva. Amikor azt mondod, hogy globalice, próbálod meg eladni ezt az egészet. Tehát, hogyha mindent a magyarok szemszögéből próbálsz megláttatni egy magyar válogatott meccsen, akkor abban benne lesz az, hogy amikor a magyarok jól teljesítenek, akkor tényleg mi vagyunk a világurai, amikor meg esetleg mondjuk nem úgy jön össze, akkor meg tényleg mindjárt jön Mohács. És hogy szerintem itt van a csapdája ennek, hogy ha mondjuk történik egy siker, akkor tényleg annyira jó. De hogyha történik egy kudarc, akkor meg elkezdünk hibásokat keresni, hibáztatni, bűnbakokat gyártani.
Bocsáss meg, Krisz, volt a magyar sport történetében olyan időszak bármikor, amikor ez nem így volt? Hát, hogy minden győzelem az világbajnokság, és a legnagyobb királyok vagyok, és minden vereség az Mohács. Szerintem ez tökre jellemző ránk. Nem jó, hogy így van, de attól még így van. Egyrészt, másrészt, magyar nyelven beszélsz magyar közönségnek, akkor a magyar közönséget kell elsősorban kiszolgálnod, és nem szolgáljon, és valóban megvan az a veszély, amit te mondtál, de én azt gondolom azért, hogy egy magyar néző akkor azonosul a te közvetítéseddel igazán, hogyha hát az ő lelkéből is beszélsz, és mi ilyenek vagyunk. Tehát mi nem tudunk félig szurkolni, mindenki megbolondul állandóan. Hát látjuk most, hogy mi van a válogatott körül.
Jó, de hozzáteszem, hogy egyébként ez nem magyar jelenség. Tehát hogy az a része, az nem magyar jelenség, hogy akkor, amikor valamilyen nagy siker érkezik, akkor mi vagyunk a királyok, és hogyha meg kicsit rosszabbul alakulnak a dolgok, akkor pokolba kívánjuk. Hát elég csak az olasz sajtót megnézni, hogy csak a foci válogatotton keresztül, hogy milyen metamorfózis zajlott le itt a sajtó hozzáállásában, először ugye a Mancini, aztán a Spalletti féle válogatotthoz, egy Európa bajnokból lett nem VB szereplő csapat, és szerintem, hogyha egymás mellé tesszük a pár hónapon belül írt cikkeket, akkor azért elég komoly, milyen elmegyünk a spektrum egyik szélétől a másikig.
Az benne van, és egyébként szerintem, amit Benny mond, az nem zárja ki egymást azzal, amit én mondok. Tehát, hogy lehet egyfajta ilyen globális látásmódot képviselni, úgyhogy te megmaradsz szurkolónak, és ugyanúgy megpróbáld átadni a meccsnek a hangulatát. És most direkt, tök jó, hogy behoztad Tibi a nemzeti karakterisztikákat, én direkt megnéztem, amikor erre felkészültem, a tavalyi VB döntőnek a francia közvetítését. És abban ugye kettő kommentátor van, van a Grégoire Margoton és Vicente Lizarazu. A Lizarazu, mint ugye ilyen szakkommentátorként mellette, és ő az, aki tényleg elengedi magát, tehát ugye ő aztán oda teszi. Viszont mellette, akit nem emlékszem, hogy szoktak hívni, nem ő a color kommentátor, hanem ő a másik, aki tényleg így a hangulatot próbálja megteremteni. Ő meg kimondottan így, nem azt mondom, hogy ellensúlyozza, hanem ő megmarad egyfajta ilyen narratívában, hogy megmarad annál, hogy megmutatja a lépéseket, ami történik a meccsen. És például elgondolkodtam azon, amikor volt Kolomuáninak a 122. perces gólhelyzete. Az egy meccslabda volt. Az, ha bemegy, ott őrület van. Ott Franciaország megfordítja a VB döntőt, történelem. direkt meghallgattam, hogy mit mondanak annál a helyzetnél, és azt mondják, hogy oké, jön a kiugratás, és azt mondják, hogy gyerünk, menni kell, persze, hogy mész, és akkor utána valami artikuláltan, és utána nem azt mondják, érted, hogy Koló, hogy hagyhattad ki, hanem azt mondták, hogy Martínez megmenti az Albi Celestét. Koló Muánival szemben, hát ez őrület, és valami ilyesmit. Tehát, hogy persze most az érzelmi töltetet nem tudom úgy átadni, nem is akarom, mert az már ilyen paródia lenne, csak hogy azt mondom, hogy ha mindent abból néztek volna, hogy úristen, most akkor nekünk ezt be kell lőni, akkor benne van az, hogy jaj, miért hagytad ki? Érted, amire gondolok? És szerintem néha ebből kell tudni szerintem kikandikálni, vagy kilépni, szerintem.
Bocsánat. Hogy... nagyon, nagyon jó példa volt, mert egyébként engem tökre érdekelnek az ilyek, de amikor ilyet hallok, akkor nekem mindig a 94-es VB-nek a holland kommentátora jut eszembe, amikor Dennis Bergkamp a 60 méteres labdát átvette és beverte az argentinoknak, és a holland kommentátor, hát ugye nem véletlenül lett világhírű maga a közvetítés, hát konkrétan eljakuálott a stúdióban.
Ez egy extázis, az egy
úgy üvölt, mint egy kis malac, és nem tud, látszik rajta, hogy mondana ő okosokat is, de nem tud semmit, csak bőki bele a világba, hogy Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp! Szerintem ez fergeteges. De a másik ilyen klasszikus, amit szintén nehéz tárgyilagos kommentálásnak felfogni, az az olaszoknak a 2006-os elődöntője a németek ellen, és szerintem mindenkinek ott van a fülébe, hogy Pirlo, ancora Pirlo, grosso, gol! És akkor szerintem ezek teljesen elkerülhetetlen dolgok, és hála Istennek, hogy így van. Mert egy kicsit azt érzi szerintem mindenki, hogy a futball azért mindig is az érzelmekről szólt, és közben meg azt látja az ember, hogy szuperligával, meg ilyen pénzközpontú klubmenedzseléssel, meg mindennel, a futball romantika az azért sorozatban ütéseket kap, úgyhogy minden pillanat, amikor ez újra előjön, és felbukkan, és ott van előttünk, és kézzel fogható, azt szerintem ünnepelni kell.
Az egyetértünk. De egyébként tök érdekes, hogy választodnak szét a példák, mert én alapvetően inkább egy ilyen idézőjelben negatív sikert hoztam, és Benny meg inkább sikereket hozott fel. De hogy például de ugyanúgy a VP döntőben Franciaország, de ugye a 0-0-as helyzetnél Ousmane Dembélé az, aki buktatja az egyik argentin játékost, abból lesz egy 11-es. Ott is az van, hogy Ousmane Dembélénél nem azt mondják, hogy annyit mondanak előtte, hogy vigyázz, ne hibázz, 11-es. És az van, hogy jaj, édes Istenem, miért kellett ezt? Hát nem lehet ilyet csinálni egy VB döntőben, kedves Ousmane, hanem tehát erre mondom azt, hogy néha ki kell bújni ebből a perspektívából szerintem ahhoz, hogy ne az legyen, hogy már tényleg az önsorsrontásnak a csimboraszóját.
Jó, de ez a magyar néplélek, nem? Tehát itt erről beszélünk. Tehát, hogy ez szerintem egész egyszerűen ez.
Én nem akarok a szenvedély ellen szólni. Én csak az ilyen a túlságos végletesedés ellen akarok csak szólni.
Ebben teljesen egyetértünk egyébként, tehát hogy abban a részében mindenképpen, hogy annak nincs igazán értelme, hogy itt hibáztatunk játékosokat, meg akkor felelőst keresünk abban a pillanatban, hogy na, ha most itt akkor jobban döntöttél volna, akkor megmenthettél volna egy nemzetet, és akkor hirtelen így rápakoljuk a vállára az összes olyan frusztrációnkat, ami akár abban a másodpercben eszünkbe jut, de magát, tehát igen, amiről beszélünk...
Tibi, kérlek, hogy idézd fel nekünk azt a pillanatot a kommentátori pályafutásodból, mert te kommentálsz egyedül hármunk közül, ami a legfájdalmasabb pillanat volt. Hát akkor valami olyat kellett kommentálnod, ami borzalmasan fájt.
Amíg ezen az olasz feleségen gondolkodsz.
De egyébként ez azért nem így van, mert ez egy nagyon érdekes helyzet, meg egy nagyon érdekes tudatállapot, amikor az ember kommentál, legalábbis nálam ez így van, hogy nem tudok, nem, én nagyon kevés válogatott meccset kommentáltam, jégkorongban volt lehetőségem arra, hogy közvetítsek egy-két meccset, de fociban mondjuk legfeljebb felvételre dolgoztam egyszer-kétszer, és ott nem voltak ilyenek, meg egyszer-kétszer közvetítettem, mondjuk, hogyha most a legfájdalmasabbat kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy egyszer egy Európa Liga selejtezőt közvetítettem Szlovákiában, amikor a Senice kiejtette az MTK-t, az fájdalmas volt ott a helyszínen átélni, de ezen kívül nekem nem nagyon volt ilyen. Én ugye ezt nem titkolom most már egy ideje, és először Beninek vallottam be, hogy Milán szurkoló vagyok, de soha az életben nem volt olyan, hogy nekem fájt egy Milán vereséget közvetíteni, mert ott akkor annyira a meccs flójában vagyok benne, annyira az érdekel, hogy mi történik a pályán, hogyha ott az Inter vagy a Juventus nyert éppen a Milán ellen, akkor egy másodpercig, tök őszintén mondom, nem futott át az agyamon, hogy úristen, itt most mekkora tragédia történik, hanem képes voltam örülni az Inter gólnak, meg a Juventus gólnak is abban a pillanatban, mert annyira a játékra koncentrálok, és arra, ami a pályán zajlik. Tehát nekem, engem én azt hiszem, hogy soha nem vittek el ilyen tekintetben az érzelmeim.
Tibi, te egy robot vagy, ezt kell megállapítanom.
Meg megmaradsz ebben a szerepedben. Tehát, hogyha valami van, amiről most így beszélgettünk, az az, amikor tényleg a kommentátor egy kicsit így kiesik a szerepéből, és egy szerep tévesztésbe kerül, és akkor, amikor van ez a kioktató hang, nem, hogy ezzel nem lehet ilyet csinálni, olyankor már egy kicsit úgy beszél hozzá, mint hogyha a tanára lenne, vagy mint hogyha a mentora, az edzője, és hogy már kicsit okoskodni próbál a játékosok felé úgy, hogy van köztük egy pályányi, meg egy lelátónyi távolság, tehát hogy ez nem megy át. Viszont amikor meg megmaradsz ebben a közvetítő szerepben, akkor meg jobban be lehet tartani ezeket a határokat, amiket te is mondasz, Tibi. Ilyen szempontból egyébként neked van példaképed? Vagy van bárki, akinek így az iskoláját próbáltad követni, vagy akire azt mondod, hogy ő egy tök jó minta, és őre mindig felfigyeltem, hogy mennyire szépen csinálja?
Hát egy nincs. Nagyon sok olyan van, akitől próbál az ember ellesni, megfigyelni dolgokat, de hát nyilván itt a nemzetközi mezőnyben John Motson volt az első olyan, akit a Match of the Day-ben hallottam, és tőle nagyon-nagyon sok mindent szerettem volna átvenni, meg szerettem átvenni, de itt a magyar mezőnyben is szerintem vannak egészen kiváló példák. Szerintem nagyon sokat lehet tanulni Méhes Gábortól, Egri Viktortól, Faragó Ricsitől, Haraszti Áditól, rengeteg olyan ember van, akit különböző okok miatt érdemes figyelni, akár amiatt, hogy mennyire, tehát nekem például, hogyha már Viktorról beszéltünk, és szerintem ő erre egészen kiváló példa, ő a végletekig próbál tárgyilagos maradni, akkor is, hogyha magyar klubcsapatot vagy válogatottat kommentál. Nekem az egy kicsit sok, tehát nekem ennél több érzelem szükséges, mint néző. Tehát, hogy itt most konkrétan arról beszélek, amikor valakinek a munkáját hallgatom, mint egyszerű kívülálló. De ettől függetlenül még mindig közelebb áll az az én szívemhez, mint amit mondták, Krisz, hogy ez a kicsit ilyen kocsmai stílusban felelősségre vonogatunk bárkit a meccs közben, és különböző intelmeket intézünk felétek, hogy na, ilyet még egyszer nem akarunk látni.
Ja. Nem tudom, hogy ennek is hol van a határa, ennek az utolsó gondolatodnak. Mert hogy tehát az sem lehet mindig, most pont egy aktuális példa a Ferencvárosnak a legutóbbi nemzetközi kupa meccsén történt, hogy nem is válogatott volt Ferencváros? Nem tudom, mert egy olyan játékos, aki mind a kettőben játszik, és egy teljesen egyértelmű műesést a stúdióban lévő szakértők nem voltak hajlandók a nevén nevezni. És engem nagyon bosszantott, mert én a játékosra voltam dühös, hogy egy ilyen helyzetbe eldobja magát, annak ennél, hogy nagyon kedvelem egyébként ezt a játékost, sőt a stúdióban ülőket is kedvelem, de nagyon dühös voltam, mert azt hallgattam a stúdióban ülőktől, hogy hát, hogy ott van kontakt, és a minimális kontakt is elég, és nem, az egy műesés volt, és hülye volt, hogy földobta magát a játékos, és rá is írtam az egyikükre, hogy mondom, ember, nem kell, felesleges, az embernek van szeme, és hiába érzi sértőnek az ember, hogy ott kaptunk egy kiállítást, amit aztán visszavont a bíró, hogy ez a jogos sértettséget azt persze érzi az ember, de megnézi a felvételt, és látja a szemével, hogy ez egy műesés volt, és jogosan kapott érte sárgát, tehát itt is megvan ez a határ.
Én tudtam, hogy ez nem lesz egy rövid téma. Úgyhogy szerintem még ezt napestig tudnánk folytatni, de annak örülnénk, hogyha azok, akik meghallgatják ezt a műsort, azok is beleszállnának ebbe a vitába, mert azért teljes egyetértés nem volt hármunk között itt ezzel kapcsolatban, viszont amolyan gondolatébresztőnek szántuk, mint ahogy az egész Kazinciese az lényegében erről szól. Krisz, Beni, nagyon szépen köszönöm az eheti segítséget, nektek pedig a meghallgatást, és szóljatok hozzá bátran, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.